a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hazelt és nem szabad, hogy kiáltását a fegyverek zaja folytsa el, jelentette ki 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter téren elmondott beszédében. A Szent Péter vasárnap délben mondott úrangyala imádsága után aggodalmát fejezte ki a Közel-Keletről és elsősorban Iránból érkező riasztó hírek miatt. Úgy vélte, a drámai helyzetben, amely Izraelt és a palesztin területeket is magában foglalja, fennáll a veszély, hogy a lakosság mindennapi szenvedésbe feledésbe merül, főleg Gázában és máshol, ahol egyre sürgetőbb a megfelelő humanitárius támogatás. Meg kell állítani a háború tragédiáját, mielőtt helyrehozhatatlan szakadékká válik. Nem léteznek távoli háborúk, amikor az emberi méltóság forog kockán. A háború nem oldja meg a problémákat, ellenkezőleg felnagyítja azokat, és olyan sebeket ejt a népek történetében, amelyek gyógyulásához generációk szükségesek. Semmilyen fegyveres győzelem nem jelent kárpótlást az anyák fájdalmáért, a gyermekek félelméért, az elrabolt jövőért. A diplomácia hallgattassa el a fegyvereket, a nemzetek húzzák meg jövőjük vonalát a béke eszközeivel, nem pedig erőszakkal és városi konfliktusokkal, mondta a pápa. A Közel-Keleti helyzet eszkalálódása miatt összehívta a Védelmi Tanács ülését Orbán Viktor. Az iráni-izraeli háború hatásai el fogják érni Európát, tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell felkészülnünk, tette hozzá Facebook posztjában a miniszterelnök. Mi kedvezőbb helyzetben vagyunk, mert nem engedtük, hogy bevándorlóországgá tegyék Magyarországot. A szükséges lépéseket megtesszük, hogy továbbra is garantáljuk a békét és a biztonságot, jelentette ki a kormányfő. A közel-keleti háborús helyzet egyre súlyosbodik, ezért tisztelettel, de határozottan arra kérek minden közel-keleten és az öböl térségben tartózkodó magyar állampolgárt, hogy regisztráljon a konzuli védelemre, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Korábban minden olyan magyar állampolgárt, aki kérte, már kimenekítettünk Izraelből, Jordániából és Iránból, emlékeztetett Szijjártó Péter. A feszültség fokozódása, a légtérzárak és a bizonytalan körülmények miatt most kérjük mindenkitől, hogy lehetőség szerint halassza el a térségbe tervezett utazását, zárta bejegyzését. A miniszter Gideon Szár izraeli, Szergej Lavrov orosz, Abdul Latif al-Zayani bahreini és Ayman Safari jordán külügyminiszterrel is telefonon tekintette át a közel-keleti helyzetet, valamint tárgyalt Rafael Marino Grossival, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójával a közel-keleti válság nukleáris biztonsági vonatkozásairól. Előző éjjel az amerikai légierő sikeres támadást hajtott végre három iráni nukleáris létesítmény, Fordu, Natanz és Isfahan ellen, jelentette be Donald Trump hivatalosan. Az amerikai elnök azt mondta, az iráni atomprogram legfontosabb létesítményei ellen intézett légicsapás lenyűgöző katonai sikerrel végződött. Bármilyen megtorló akcióra olyan erővel válaszolunk, ami messze meghaladja az éjszakai támadást, figyelmeztette Iránt az elnök. Az iráni parlament megszavazta a Hormuzi szoros lezárásának lehetőségét, de a végső döntést az ország legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsa hozza meg. A Hormuzi szoros a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között húzódik, és a világ egyik legszűkebb stratégiai jelentőségű tengeri átjárója. Ez az egyetlen tengeri kijárat a kőolajban gazdag Perzsa-öbölből a nyílt óceán felé, így a térség országainak szinte minden energiahordozó exportja ezen keresztül jut el a világpiacra, a szoros feletti ellenőrzés geopolitikai fegyver is. Iráni kibertámadás érte Albánia fővárosa Tirana informatikai rendszereit, amit a Homeland Justice nevű hacker csoport hajtott végre. Ez csak a kezdet, küldték a fenyegető üzenetet. Albánia mintegy 3000 száműzött iráni ellenzéki személynek biztosít menedéket. Magyar katonaorvos került a NATO egyik legmagasabb szintű egészségügyi vezetői beosztásába. Wexler Péter 3 éven keresztül látja el a NATO szövetséges erők európai főparancsnoksága egészségügyi főnöki feladatait külszolgálatának idei alatt dandártábornoki rendfokozatban. 56 új Gidrán harckocsi erősíti majd a magyar honvédséget, jelentette be a miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf bejegyzése szerint ezek a járművek kiváló mobilitást és tűzerőt biztosítanak a magyar katonák biztonságáért és hazánk védelmi képességeinek további erősítéséért. Úgy fogalmazott, jönnek a harctér rettegett sárkányai. A Magyar Tudományos Akadémia szakmai álláspontja szerint a klímaváltozás miatt a légkörtől a vizekig, a talajtól az élővilágig, beleértve az emberi egészséget is, szinte mindenhol megfigyelhető a negatív tendencia. 15-30% közötti többlethalálozás van idehaza a hőségriasztások időtartam alatt. Az Alkotmánybíróság megbízásából készült tanulmányszerzői megállapították, csak az integratív, holisztikus szemlélet lehet az intézkedések és a beavatkozások alapja. Végül az időjárásról. Terült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, majd sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Nagyon erős UVB sugárzás várható, tudatta a Hungaromet ZRT. Híreinket hallották.
Jó reggelt, vén hold, a föld mond hellót, lásd, egy napom elmúlt, s bennünk új nap gyújt. Jó reggelt, vén hold, légy kettőnkhöz jó, ne nézz ránk sétált arccal, mert hajnalt hívek könnyű dal.
Teperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal arról beszélgetünk, hogyan célszerű megtervezni a gyerekek szünidei elfoglaltságát, miért hat fejlesztően egy táborozás, és azt is megtudhatjuk, miért jó, ha időnként unatkozik a gyerekünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Időről időre előkerül az a dilemma a szülők esetében, hogy hogyan is kössék le a gyerekeket nyáron az ő szabad idejüket. Mikor teszünk jót a gyerekkel? Minél több élményt nyújtunk neki, vagy minél színesebb programokat szervezünk, vagy kell azért az unatkozás is?
Nagyon jó a kérdés, és egyből le is ütném itt a tantuszt, hogy nagyon kell az unatkozás. És az a helyzet, hogy a mostani fiataloknak talán pont ez az, ami egy nagy hiány az életükből, ami akadályozza egyébként a fantáziájuk, kreativitásuk fejlődését, hogy a szülők puszta jó akaratból nem hagyják őket eleget unatkozni, mert félnek, hogy akkor nem fogja jól érezni magát otthon, vagy nem lesz eléggé fejlesztve, ugye éneket is szoktam hallani, és nagyon betáblázzák őket, akár még egy otthon töltött hétvégére is, hogy bizony mik azok a fejlesztő játékok, amiket mindenképpen végig kell menni, hogy tartalmasan teljen a hétvége, de hogy felmentsem és megkönnyítsem a szülői szíveket, azt kell mondjam, hogy nagyon fontos az, hogy unatkozzon egy gyerek.
Mi is az az unatkozás egy gyerek esetében? Tehát mikor már a a gyerek unatkozik, akkor szól, hogy én unatkozom. És akkor neki ki kell találnia, gondolom én, hogy ő mit tud kezdeni magával.
Igen, ez egyébként temperamentumtól függ, de nagyjából az az idő, ami alatt ez a szó elhangzik, az lehet 5 perctől kezdve 50 is. De igazából az unatkozás az egyfajta tétlenség, amíg ugye a gyerekek nem tudják, hogy éppen nincsen semmilyen ötletük, hogy mit kezdjenek magukkal, illetve elképzelhető az is, hogy ami ötletük volt, az le lett tiltva, mert ugye azért itt erősen szoktam javasolni a szülőknek, hogy a különféle elektronikai eszközök használatát azért a nyári szünetre is korlátozzák, mert ilyenkor nagyon könnyen átbillennek a gyerekek. És hát ugye ez lenne a legkézenfekvőbb, hiszen unalmukban a felnőttek is egyből a telefonjukhoz nyúlnak, de akár várakozási időben is, meg sokszor olyan helyzetben is, amikor esetleg kínos csönd lenne két ember között, de egész gyorsan hozzá lehet kapni. Ezt kéne kikerülni azzal, hogy például ugye hagyjuk őket, és ilyenkor, amikor elhangzik ez a szó, és a szülőnek is azért valahol ez egy trigger szó, hiszen azt érzi, megélheti ebben egy kicsit a szülői mi voltában való kis esendőségét, megélheti azt is, hogy ő nem elég jó szülő, mert nem nyújtott eleget a gyermekének, de hogy igazából ez nem erről szól, és nagyon fontos, hogy ilyenkor elsősorban, és azt gondolom minden ilyen stressz helyzetben is, akár ez veszekedésnél is igaz, elsősorban azzal kell foglalkozni szülővel, hogy ő magát megnyugtassa. Unatkozik a gyerek, hát rendben van. De először magunknak kell hinni, hogy ez teljesen rendben van, és akkor utána tudjuk hitelesen közvetíteni a gyermek felé, hogy semmi gond. Próbáld meg kitalálni, hogy mivel foglalkoznál szívesen. És hogyha ő nem, azt mondja, hogy nem tudja, akkor azt kell mondani, hogy gondolkozzon rajta. Tehát, hogy ez nagyon klisésnek hangzik, meg hát miért is kéne erről beszélni, de mégis azt tapasztalom, hogy tényleg nagyon gyakori probléma ez, akár már óvodáskorban, meg hát bölcsődéskorban nyilván ugye sokáig nem tudja lekötni magát egy kisgyermek, de akkor is nagyon fontos, hogy azok a 10-20 percek, amikor tényleg egy-egy játék megfogja az ő figyelmüket, vagy akár 5. Most mondok, tényleg nagyon temperamentumtól függő, tehát hogy lehet, hogy valaki most a 20 percre felkapta, hogy úristen, de én már láttam bölcsödést 20 percig magában játszani, megláttam olyat is, aki 2 percig se bírta, de hogy azokat a kis időket hagyni kell nekik is, és nyilván ugye ez életkortól függően egyre nagyobb időt tartom, és én azt gondolom, hogy nyugodtan lehet végignézni akár egy ilyen, mert hogy ilyenkor a gyerekek azért látványosan tudnak szenvedni, és nyújtózkodnak, és ásítanak, és járkálnak, jobb és esetben. A hűtőben nézegetnek, és puffognak, hogy egészen nyugodtan ezt úgy végig lehet nézni. Esetleg, hogyha ha már nem bírják, akkor alternatívákat lehet kínálni. Ebben az a jó, hogy általában ezek nem szoktak megfelelni a gyerekeknek, és akkor előbb-utóbb rá fogja vinni őket a kényszer, és ez nagyon fontos, hogy önállóan feltalálják magukat. Tehát, hogy ugyancsak ez a kategória a bámulok ki a fejemből, amitől ugye a szülők néha megijednek, hogy úristen, bambul a gyerek. És hogy ugye a nagyköltők is mondták, hogy álmodozás az élet megrontója, de hogy azért ez igazából abban az esetben igaz, hogyha az álmodozás ugye elveszi a tényleges tevékenységnek is az idejét, de alapvetően nagyon fontos, ugyancsak a bambulás, az álmodozás, ezek ilyenkor az agy megpihen, olyan, mintha ilyen kisebb mini alvások lennének, és ezt, hogyha a szülők relaxációként fogják fel, és nem pedig tétlenségként, akkor máshogy tudnak erre tekinteni. És higgyék el, hogy sokkal eredményesebb az, aki időközönként hagyja magát bambulni, és nem a számítógépre vagy a telefonra, hanem a semmibe, szó szerint, mint az, akinek ugye ezek az időszakok nincsenek meg, és nem tud felfrissülni az agyműködés.
Óvodáskorban azt hiszem más egy kicsit ez a nyári szünet kérdése, hiszen ott jóval kevesebb szünidőt kell megoldani a szülőnek, de talán egy kicsit nehezebb is ilyen szempontból, hiszen már a szabadidős tevékenységek is, hogy elengedjük-e táborba, mondjuk nagyon kevés az olyan tábor, ahol mondjuk ilyen kicsi gyerekeket fogadnak. Hogyan tudjuk megoldani mi ezt az időszakot?
Hát alapvetően pont tavaly beszélgettünk itt a rádióban erről, hogy az ügyeletbe menjenek-e vagy sem, mondja, hogy ügyelet. És akkor ugye azért hű lennék az akkor én magamhoz, hogy ez nem annyira szerencsés, tehát hogy az ügyeleti idő nyilván, hogyha tudják, akkor érdemes csökkenteni. Ugye ez az ügyelet ez azt jelenti, hogy más óvodákban töltik az időt. És hogy otthon mit lehet csinálni, hát én azt gondolom, hogy nem kell nagyon messzire menő gondolatokat szülni ilyenkor, hanem egész egyszerűen, hogyha a szülés szabadsága van, akkor az ő tevékenységeibe be kell vonni a gyermeket, főzzenek együtt, menjenek el együtt bevásárolni. Nyilván egy kicsit ilyenkor lassabbak, de talán pont erre való a szabadság, hogy a szülők se rohanjanak, és lehet, hogy egy leves, ami fél óra elkészül, az másfél óra lesz a végére, vagy egy óra, de rá, érdemes rászenni az időt, és a gyereknek higgyék el, hogy ez sokkal nagyobb ajándék, mint ha mondjuk esetleg vesznek valami színes csörgős játékot, vagy valami nagyon nagy újdonságot, amivel azt gondolják, hogy majd magában szépen eljátszik a gyerek. Sokkal többet jelent neki ez az együtt töltött idő, amikor a szülő gyakorlatilag beavatja egy kicsit a saját életébe, és ez tényleg egy olyan fajta tanítás, megtanulás, amit egy életre magával hordoz a gyermek.
Az, hogy őket bevonjuk ilyenkor ezekbe a tevékenységekbe, is tűnhet unalmasnak, és ugye pont itt szoktunk átesni talán a ló túlsó oldalára, hogy nagyon sok élményt szeretnénk nekik nyújtani ebben az időszakban, ami rendelkezésre áll. Van ebben egy egészséges határ?
Azt gondolom, hogy igen, megint csak függ a gyermek temperamentumától, de azt kell, hogy mondjam, hogy az ingerkereső gyermekek, akik ugye nagyon fogékonyak a környezeti ingerekre, és folyton mennek az újdonságok után, még ő nekik sincsen arra szükségük, hogy folyamatosan programokat csináljanak. Ezt a szót, hogy programozni, amit régen még egész más jelentett, de most a szülők nyelvezetében azt jelenti, hogy mindig viszik valamilyen eseményre, programra a gyerekeket. Ezt már a hétvégén, tehát az évközbeni hétvégéken eltöltött időkre, és nagyon sok szülőtől hallom, hogy hétvégén mindig programozunk, és olyan büszkén mondják, hogy hát ők azért tényleg mindent megtesznek, de nem is lelombozni akarom őket, vagy a büszkeségüket elvenni, de hogy erre nincs szükség. Tehát, hogy ez nagyon sok, a gyerekek ugye az intézményben is, legyen az akár óvoda, iskola, bölcsőde, nagyon erősen túlingerelődnek. Rengeteg gyerek van ott, nagyon sok minden éri őket, ugye van, aki sír is, van, aki veszekszik is, tehát, hogy éppenséggel jól esik nekik néha csak a csöndben ülni otthon, még akkor is, ha ez nem úgy tűnik, és tényleg nem érdemes a szülőknek a pénztárcát és energiát meghaladó programokba vágni a fejszélyüket. Nehéz ebben most egy ilyen matematikai határt kijelölni, de én azt gondolom, hogyha ha valaki nagyon rá van szorulva ezekre, akkor azt gondolom, hogy két hetente elmennek valahová, az is bőven elég. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ha valakinek esetleg anyagilag ez nem megoldható, sokkal jobb a gyereknek, ha nem azt érzi, hogy egzisztenciálisan szorong a szülő, mert hogy fogja kifizetni az ötödik koncertet, meg játszóházat, meg nem tudom mit, hanem nyugodtan otthon játszanak együtt. Tehát, hogy igazából nehézebben tényleg határt szabni, de én azt gondolom, hogy minél kevesebb inger, és minél több természetes inger.
Tehát akkor bátran vigyük a gyerekeket a természetbe. És hát egyébként ugye az iskolásokra is igaz lehet mindez. Ott talán egy kicsit a képernyőidő, amit már említettél, az lehet ilyen sarkalatos pont. És nyilván nem megyünk messzire, mert már az óvodáskorban is megjelenik az, hogy a képernyőidő ott van. És most nem csak a mesére gondolok, amit a tévében néznek, hanem hogy tényleg megkapják ezt az okoskészüléket. Ott az iskoláskorban hogyan lehet érdemben akadályozni az ő képernyőidejüket?
Hát van ennek egy ilyen nagyon egészen nyers, erőteljes, józan paraszti vonala, hogy nem kell odaadni a gyermeknek, illetve ha van saját készülék, hogy azt is el lehet venni, de nyilván nem ennyire durván gondolom, hanem én azt gondolom, hogy először is érdemes odafigyelni a napi rendre, és hogy a napi rendi pontokban hogy jelenik meg a képernyőzés, mert egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan kell a gyermek. Ugye a gyakori probléma az, hogy már telefonnal ébredünk, akár felnőttek, akár gyermekek, ami már egyébként arra hangolja, tehát kap egy dopamin löketet a szervezet, ami aztán ugye hirtelen eltűnik, mikor ez bezárul ez a készülék, és már arra hangolja előre az embert, hogy kevésbé legyen produktív, sőt a sok képernyőzés akár egy ilyen már egy depresszív állapotot is létrehozhat, amikor sokkal kevésbé aktív az ember, sokkal kevésbé érzi azt, hogy ő most képes bizonyos dolgok létrehozására, illetve egész egyszerűen a munkakedve csökken, meg úgy az életkedve is, tehát hogy ezért gondolnám, hogy ha képernyőzik is a gyermek, akkor erre érdemes odafigyelni, hogy egyrészt ne aludjon a készülék mellett, mert akkor bármikor, mikor megébred, hozzányúlhat, ami ugyancsak ugye károsítja az alvás minőséget, illetve ha már felébred, akkor ne nyúljon egyből hozzá, tehát hogyha nincs ott, akkor egész egyszerűen nem olyan nehéz, vagy nehezebb elérni. És legyen, én azt gondolom, hogy egy kis iskolás gyermek számára már lehetnek ilyen apró feladatok is nyárra, és nagyon bagatell dolgokra gondolok, mosogass el a tányérját, vagy vigye ki a szemetet a kukába, és először ezeket várjuk el, meg először tényleg figyeljünk oda, hogy táplálkozzon, mozogjon egy kicsit, ha más nem, csak hogy egy könnyű sétát tesz a ház körül, hogyha most panáról beszélünk, és utána kapjon egy képernyőt, és az is azért, nem tudok ennek reklámot csinálni, minél kevesebb annál jobb. Tehát, hogy ez egyértelmű, nyilván vannak napok, amikor ez egy kicsit megbillen, de azért arra érdemes odafigyelni, hogy minél kevesebbszer történjen ilyesmi.
Az időszak jó lehet mondjuk arra is, hogy akár egy komolyabb feladattal bízzuk meg a gyereket, akár ez a menj le a boltba és vásárolj valamit, és ez már talán egy kicsit a pénzügyi tudatosság felé fordulás kérdése is lehet, de hogy már hány éves kortól lehet mondjuk ezt elkezdeni?
Nagyon jó ez a kérdés, és szerintem jó ötletet is adtál a szülőknek, ugyanis igen, vannak azok a gyerekek, akik mondjuk már egy ilyen 9-10-11 éves korban vannak, megint csak mondom temperamentum függés, tehát hogyha retteg a gyermek, akkor nyilván erőszakkal ne vegyük ilyesmire rá, de én azt gondolom, hogy 10 éves kor körül már azért a gyerekekben önmagukban is megérik ez az önállósodás, a további önállósodás felé a vágy, és pont a nyár az az időszak, amikor ezt lehet gyakorolni. Mert az idő elérhető, nem kell a munkában izgulni, hogy úristen, a gyerek vajon végig tudja ezt vinni. Sőt, ahogyha esetleg az első köröket teszi meg egyedül a gyermek, akkor az izgulósabb szülőknek még egy távolból lehet követni is akár, és akkor megnézni, hogy oké, minden rendben van, és akkor a következő alkalommal már nyilván ugye tényleg elengedheti egyedül. Lehet gyakorolni azt, hogy az időbeosztást, hogy találkoznak egy baráttal mondjuk a közeli játszótéren, és akkor azt mondom, hogy 2 órára engedlek el. Van egy karórád, vagy ott van a telefonod, teszem azt, és akkor megmondom azt, hogy mondjuk 16 órára legyél itthon, és akkor ezáltal ő is tudja ugye ezt, hogy tehát eddig ugye, amíg otthon volt, vagy csak a szülővel ment együtt, addig az idői kereteket abszolút a szülő jelölte ki. De amikor saját magának kell az idejét szabályozni, az ugye megint egy új feladat, és nyilván az első időszakban azért kisebb csúszásokra legyünk felkészülve, és azért kezeljük ezt hát finoman és megértéssel, azt kell, hogy mondjam, mert hogy egy ilyen 10-15 perces csúszások nyilván beleférnek, illetve az sem mindegy, hogy ez szándékos vagy véletlen észbekapásnak az eredménye. Illetve amit mondasz, valóban kaphatnak nagyobb feladatot, ami nem úgy nagyobb feladat, hogy most akkor ilyen hamupipőkeszerűen itt álljunk neki, és takarítassuk végig a házat vele, hanem egy olyan az ő életében nagy volumenű dolog, hogy először elmegy vásárolni a boltba, vagy először elmegy fagyizni, vagy először viszi el a kis tesót, mondjuk, hogyha van kis tesó. Tehát, hogy amit eddig ugye már latolgattak, de még nem mertek, ez a nyári időszak, ez kifejezetten tökéletes erre.
A táborok kérdésköréről nem beszéltünk még, szerintem nagyon nagy a választék itt Eger és környékén is, és talán az országban is. Mi az a, ugye erre is majd gondolom a temperamentum függő lesz ez a dolog, hogy milyen tábort válaszunk a gyereknek, de hogy itt vannak napközi és ott alvós táborok, nyilván az életkor szerint meghatározott. Mennyire kell a tábor maga egy gyereknek?
A tábor szerintem az remek élmény egyébként, nagyon jól össze tudnak kovácsolni a közösségek, illetve az egy hosszabb időszak, ahol mégis felnőtt felügyelete mellett, de önállóan kell szociálisan és egyéb téren is feltalálnia magát a gyermekeknek. Úgyhogy nagyon tudom támogatni, nyilván ebben is van azért egy olyan mennyiség, amit, tehát hogyha már érezzük, hogy túlterhelődött a gyermek, akkor az, az sok, én szerintem 2-3 tábor bőven elég. Én találkoztam a gyerekekkel, akik 7 táborban voltak nyáron, és azért láttam rajtuk, hogy a végén már egy kicsit megviselte őket, annak ellenére, hogy jól érezték magukat, de hogy nem lehet elárasztani őket azért ennyi ingerrel. És hát nyilván attól függ valóban a temperament, de ezt már nem is ismétlem el nagyon, de attól is, hogy mik az életkörülmények. Tehát, hogyha ottalvos táborba szeretnénk mondjuk küldeni a gyermeket, akkor meg kell vizsgálni, hogy aludt-e már ő ott valaha, valahol. Tehát, mert ha még soha, akkor nem érdemes rögtön egy héttel idegenek között kezdeni. Ez szerintem azért nagyjából minden szülő gondolja, de biztos elmondom. Ha viszont már ez bekövetkezett, akkor akár már, egyébként erre nagyon változó a gyakorlat. Budapesten ismerek egy óvodát, ahol már a kis csoportosokat is elviszik egy hetes táborba, szülő nélkül.
Ez újdonságként hat.
Igen, nekem ez egy kicsit, meg kell mondjam, hogy erőteljes, de általában nagyon sikeresek ezek a táborok, tehát nem is akarok ezzel vitatkozni. De egy másodikos, harmadikos gyermek, ha már ő erre fogékony, akkor meg lehet próbálni. Az nagyon fontos viszont, hogy előfordulhat, hogy jön a telefon táborban, hogy nem érzem jól magam, gyertek értem azonnal, ott azért érdemes egy kis időt hagyni. Tehát nyilván a gyermek bizalmát nem szeretnénk elveszíteni, de azt is tudjuk, hogy mindenki meginog néha, és mindannyian érezzük azt, hogy úristen, mit keresünk itt, haza szeretnénk menni. Tehát hagyjunk neki egy kis időt, hogy mégis megszokja, mert azért fontos, hogy ilyenkor ugye, mint mondtam, szociális készségek is fejlődnek, tehát az, hogy ő hogyan kezel egy kudarcot, egy akadályt, hogyan gyűr le, az megint csak a táborokban sokat fejlődhet.
Hogyan tudjuk még lefoglalni a gyereket a nyár folyamán? Most nagyon sok mindent áttekintettünk. Kell egyébként erőltetni ezt a foglaljam le a gyereket?
Abszolút nem. Én amit még mindenképp elmondanék, hogy ilyenkor nyára érdemes, hogyha tényleg szeretnénk valamit közösen csinálni, ami szerintem fontos, érdemes esetleg egy nagyobb projektet kijelölni. Főleg, hogyha, mert ugye sokat beszéltünk az óvisokról, és akkor most a nagyobb életkorokra gondolok, akár 10 fölött, hogy akár egy apuka és a fia egy közösen építsenek egy kerti padot, most mondtam, egy ilyen légből kapott dolgot, vagy egy hajót botokból, vagy valami, ami nem egy órás program, hanem minden nap egy picit visszatérhetünk hozzá. Ugyanis ez a segíti nekik a késleltetésüket is, ki tudják várni, segíti azt, hogy összefüggésekben lássák a dolgokat, lássák az okokozati következményeket, hogyha én most ma foglalkozom vele fél órát, akkor hamarabb kész lesz, hogyha egyik nap elhanyagolom, akkor jobb, nyilván várni kell rá. Illetve hát a közösen töltött idő az nyilván a szülő-gyermek kapcsolatra is nagyon jó hatással van. És akkor egy kicsit kanyarodjunk ki a gyermekkor vége felé, az ilyen hát 16-17-18 évesek. Itt azért már nyilván a szülő szerintem joggal is érezheti, hogy na ez már nem annyira az ő feladata, hogy leküsse őket. Viszont ez az az életkor, amikor ugye szóba jöhet az, hogy nyáron diák munkát végezzen a gyermek. Sokszor ugye ezt az 50 órás, ami az érettségéhez szükséges 50 órás munkát ilyenkor töltik le a gyerekek, és ez szerintem egy nagyon praktikus gondolat, hiszen legalább ugye nem fárasztja le őket az iskola, de hogyha ez megvan, akkor akár pénzkereső diák munkát is én nagyon jó szívvel tudom javasolni, mert szerintem az, hogy hogyan bánjon a pénzzel, hogy a felelősség érzetét gyakorolja, és tovább fejlesz-e egy ilyen diák munka, nagyon sokat segíthet ebben, az idejét beossza. És ugye hát erre azért érdemes odafigyelni, nyilván van olyan gyermek, aki esetleg saját maga is nagyon szeretné, hogy akár egész nyáron dolgozzon, de azért érdemes odafigyelni, hogy legalább egy hónapot adjunk neki a pihenésre is. Tehát, hogy azért 2,5 hónap a nyár körülbelül, és azért abból ne mind az összes hetet dolgozza végig, hogy azért ő is tudjon töltődni és készülni új erőkkel.
Érdemes mondjuk ezt egy kicsit jobban erőltetni, hogy kipróbálja a diák munkát?
Nagyon jó kérdés, mert hogy azért nyilván ennek a kornak az a szépsége, hogy már a szülő valami keveset tud beleszólni, hogy mit csinál a gyermek, most nyilván az értelemszerű korlátokon kívül, Én azt gondolom, hogy lehet buzdítani, igen. Főleg, hogyha a szülőnek van saját tapasztalata, akkor azokról mesélni, vagy azt mondani, hogy rendben, akkor csak legyen egy rövid időszak, vagy esetleg barátokhoz beprotezsálni most egy picit, akkor menjen el egy napra segíteni valakinek a vállalkozásába, hogyha ez megoldható, lehet az akármi, tehát hogy piacon árulja a gyümölcsöt, vagy takarít valahol, vagy csak tényleg így egymás között megbeszélni, hogy akkor kis házvezetőnőséget, vagy kertészséget gyakorol ismerős családoknál, az is nagyon jó. Tehát, hogy nem muszáj egyből a sűrűjébe belelőkni őket, de érdemes, igen, tehát egy nagyon picit szerintem úgy finoman, de érdemes forszírozni.
Aztán nagyon szépen köszönjük ezeket a jó tanácsokat, és kellemes nyarat kívánunk.
Köszönöm én is a meghívást, és szintén kellemes nyarat kívánok a hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük a 2025. március 30-ai összeállításunkat, melyben Virág Nóra személyi edzővel hivatásáról, a női alakformálásról és az életmódváltásról beszélgetünk. Alakformálás, fitness, speciális kezelések, életmódváltás, ezekről is beszélgetünk mai vendégemmel, szeretettel köszöntelek rádiónkban.
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Úgy tudom, te korábban aerobik versenyző voltál. Hogyan jött az életedbe a sport, és mikor kezdtél el ezzel foglalkozni?
Hú, gyerekkorom óta mindig mozogtam, és mindet kipróbáltam. Aztán a végén az aerobiknál kötöttem ki, ahol valahogy így megtaláltam magam, zene, mozgás, és ez egy szerelem lett. Közben elvégeztem a testnevelési egyetemnek az aerobik fitness edzői szakát is, és akkor mentek közbe a versenyzések, hát ezt így nagyon élveztem. Úgyhogy így indult ez a szerelem, és aztán így maradt is.
A család mennyire támogatott abban, hogy ezt az utat, ezt a hivatást választ?
A férjem is így mögöttem állt ebben, úgyhogy mikor a legkisebb lányunk 2 éves lett, akkor nyitottuk meg a stúdiót, és hát azóta működünk.
Ha visszatérünk még itt a beszélgetés elejére, aerobik versenyzés, akkor ez hogy nézett ki a te életedben? Tehát hogy kell elképzelni a te életedet versenyzőként? Mit jelentett a mindennapokban a felkészülés?
De mi nem voltunk olyan szerencsés helyzetben, mint aki a válogatottban volt, tehát nekem dolgozni kellett mellette, tehát dolgoztunk, és akkor minden nap volt egy 2 órás edzés körülbelül, hát majdnem minden nap, és így készültünk föl, mi csapatban versenyeztünk, 3-an voltunk, és akkor volt olyan, hogy egy benzinkútnak a tetején, a betonon hidegbe, nagy kabátba, mindenbe raktuk össze a gyakorlatot, elég ilyen nomád körülmények között, de hát ennek ez volt a szépsége, szerintem, és így készültünk fel a versenyre, a versenyeinkre, és aztán aztán úgy jöttek is a sikerek, ahhoz képest, hogy Eger kisváros, mégsem Budapest, mégsem tornászedzővel, ahhoz képest azért ott voltunk a csapat kategóriában, így az első 3-4-ben, abban az időben.
Amikor a testnevelés egyetemre jártál, akkor rögtön megfogalmazódott benned, hogy egy saját vállalkozást szeretnél majd a későbbiekben, hogy ezt az irányt választod, vagy még akkor nem tudtad igazán?
Még akkor nem. Gondolkodtam rajta, edző szerettem volna lenni, gyerekekkel foglalkozni, versenyzőkkel, versenyzéssel, csak aztán születtek a gyermekeim, és annyira megváltozott az egész verseny, sport, az aerobiknak a szabályai, minden, hogy utána már így valahogy így nem tudtam lépést tartani ezzel. Úgyhogy én ezt a részét így nem mondom, hogy feladtam, de így azt mondtam, hogy nem, és elkezdtem a hölgyeknek edzéseket tartani, csoportos edzéseket, Egerben is, Mezőkövesden is.
Úgy gondolom, hogy a legtöbben szeretnénk nagyon hamar eredményeket elérni. Te hogyan látod ezt a nőknél, azoknál, akik hozzád fordulnak?
Az az igazság, hogy vannak korosztályok, akik azért járnak edzésre, mert fittek, csinosak, szeretnének lenni, illetve a nők azok örök elégedetlenek, én azt látom. Tehát amikor valaki tökéletes, akkor sem tökéletes. Nem látja magát annak, nem tudja elfogadni a saját maga testét. Én is mindig tökéletlennek láttam magam, hol itt volt egy picit több, hol ott volt egy picit kevesebb. Nyilván az étkezéssel vannak problémák, és látom is, hogy a fiataloknál ez már nagyon nehéz, mert nem tudnak tiszta tápanyagot bevinni a szervezetbe, és ezért a cellulit, a zsírszövet teljesen más a mai fiataloknak a felépítése és a testfelépítése. És arra visszatérve, hogy azért jönnek, hogy ők csinosak legyenek. És mindig meg szoktam fordítani, hogy mi lenne, ha azért járnál, hogy egészséges legyél. Az egészség az sokkal fontosabb, én úgy gondolom. Mindig kergetünk szerintem egy olyan képet, egy olyan álmot, amit lehet, hogy a mi testünkből nem lehet kihozni. Az eredményekben azért ez is nagyon számít, hogy mennyire tud következetes lenni a táplálkozásba, az alvásba, az életmódjába, hogy hogyan tudja ezeket beépíteni a mindennapokba.
Életmódváltás, akkor kanyarodjunk erre. Amikor elmennek hozzád segítségkérés gyanánt az emberek, akkor méréseket végzel esetleg, vagy mivel kezdődik az életmódváltó program?
Nálunk külön van az edzés, és külön van egy életmódváltó program, nyilván ezt össze lehet kötni, és össze is kötjük, hogyha nálunk szeretne edzeni a vendég. Mérésekkel kezdünk, testsúly, BMI, ez a Body Mass Index, zsírszázalékot nézünk, izomtömeget nézünk, és összeállítok egy étrendet. Ez egy beszélgetés alapján lejegyzetelem, hogy ő hogyan étkezik. Kérek egy étkezési naplót, ami 3 nap hétköznap és a 2 hétvégi nap. Írjon mindent, amit elfogyasztott, amit ivott, mennyiségre, időben, és akkor ezekből én ránézésben megmondom, hogy hol van a hiba, és összeállítunk egy olyan étrendet, ami az ő személyiségére, az ő étrendjére, amiket szeret, azokra fog így korlátozódni, és azokat fogja enni, amiket szeret, illetve kiváltjuk azokat az élelmiszereket, amik nem megfelelőek, kicseréljük hasonlóra, ami egészséges. Illetve én még azt szoktam kérni, hogy amikor az étrendjét eszi, akkor fotózza le nekem a tányérját, és küldje el.
Erre a programra való átállás, vagy ráállás, ez mennyi időt vesz igénybe jellemzően, hogy beálljon az a változás, ami majd az eredményt hozza életmódjukban?
2-3 hétig én így szoktam ezt kérni, hogy küldjék a fotókat. Ha már látom, hogy el lehet engedni a kezüket, akkor már nem. Egy hónap minimum kell. De én azt látom, hogy amikor már így elindul a súly lefelé, na ott van az, amikor nemet kell mondani, mert visszacsúsznak az emberek. Szerintem ezek hónapok kérdése egyébként, illetve szerintem egy fejben egy mentális átállás, ami kell ehhez. Hogy megértsék az emberek, hogy azt miért nem esszük, ezt miért esszük, miért kell a szervezetnek, mire van szüksége egyáltalán az emberi testnek, és hogy tényleg lehet finomakat enni úgy, hogy közben egészségesek maradunk.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Virág Nóra személyi edzővel hivatásáról, a női alakformálásról és az életmódváltásról beszélgetünk.
Speciális gépekkel, speciális eljárásokkal is dolgoztok. Hogyan kell ezt elképzelni, és mik ezek, amikkel ti alakot formáltok?
Az egyik gép az a Power Plate gép, ami... Hát elég messzire vezethető vissza. Egy orosz balettáncos tréningezte ilyen géppel a balettáncosait, és utána az orosz űrhajózás átvette ezt a gépet, illetve gondolom egy kicsit felturbózták, és arra használták, ez a 60-as évek, arra használták ezt a gépet, hogy amikor az űrhajósok a súlytalanságból ugye visszajönnek a földre, olyan szintű az izomsorvadás, illetve a csontsűrűség vesztés, hogy nem tudnak lábra állni sem, és ezért, hogy minél gyorsabban tudják őket regenerálni, ezért ezt a gépet használták, tehát ez úgy is működik, hogyha oda tolták tolókocsival, és rárakták a lábát, és akkor szépen ezek a finom rezgések, ezek stimulálják az izomműködést. Ide vezethető vissza, nagyon sokan használják versenysportba, majdnem minden foci csapat, nagy foci csapat ezt használja, ott vannak a gépek a pályaszélén, azon melegítenek be, azon nyújtanak. Van a PowerPlate gép, aminek van egy nagy platója, ami rezeg. Három irányban rezeg, előre, hátra, jobbra, balra és fölfelé, lefelé, és ezek a pici vibrációk, ezek izom összehúzódást okoznak a testben. Tehát egy reflexszerű izom összehúzódás, ugyanúgy, mint a patella reflexnél. És mivel ezen a gépen állunk, vagy tenyerelünk, vagy fekvőtámaszt nyomunk, azokat az izmokat dolgoztatja, amelyik kapja a rezgést, és így nagyon-nagyon gyors lesz maga az izommunka, és nagyon gyorsan el lehet végezni az edzést, ezért csak fél óra az edzés, mert lefordítom a számokat, körülbelül 35 Hz az, amilyen rezgéssel edzünk. Tehát van kardioedzés, van súlyzós edzés, van pilateshez hasonló edzés, tabata edzés, nyújtó edzés, és 35 Hz-en dolgozunk általában, ami azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 35 rezgést ad át a gép a szervezetnek, és 35 izom összehúzódással válaszol a szervezet. Tehát mondjuk egy guggolásnál azért több izom bekapcsolódik, de olyan, mintha egy másodperc alatt 35-ször guggolnál le meg föl, ami így lehetetlennek tűnik, de ilyen pici izommunkák sorozata igazából az edzés. Használunk súlyzókat, különböző ellenállásokat, gumikötelet, lábsúlyt, zenére dolgozunk. A regenerálásban is tudjuk használni.
Sportolóknál, vagy egy izomsérülésre is hatékony lehet a gép?
Sportolóknál is. Volt olyan kézilabdásom is, atléta is, akivel dolgoztunk együtt, birkózó is volt, kettő is, akivel dolgoztunk együtt rehabilitálásba. Szépen visszaerősítettük azokat az izmokat, ahol sérülés volt. Illetve kismamákkal is foglalkozunk, az ő rehabilitálásuk is ugye nagyon fontos. Ez a postnatal tréning, és így nagyon gyorsan lehet regenerálni a kismamákat úgy, hogy közben szépen visszanyerik az alakjukat is, mert szépen becsempészük a regeneráló gyakorlatokat a fél órás edzésbe, és akkor így két legyet üzünk egy csapásra.
Kimondottan csak ezzel a géppel dolgoztok, vagy van mellé téve még olyan edzésforma, amit a kismamáknak vagy a már szült nőknek javasoltok, és azzal együtt kombináljátok az edzéseket?
Amikor várandós egy anyuka, akkor a gépet nem használjuk. Nincsenek rá sztadik, mert nyilván nem kockáztatott senki, hogy ilyen vizsgálatokat végezzenek. Ezért, hogyha kismamával dolgozunk, akkor nem kapcsoljuk be a gépet. És amikor már megszült, akkor pedig igen, akkor pedig nagyon jó hatással van. Volt olyan kismamánk, aki mindig hozta a piciét, és nem is tudom, több mint fél évig föl volt kötve rá egy ilyen kenguruba, és szépen ők ketten edzettek. És aztán oda szokott a kisfiú is, és utána ott támolyogatott, amikor már jött-ment, és nagyon sokáig jártak így, megjárnak. Úgyhogy minden megoldható, és egy fél óra, úgyhogy nem kell sokáig távol lennie az anyukának. De azt szoktuk javasolni egyébként, hogyha tehetik, akkor egyedül jöjjenek, mert kell az az én idő, amikor csak magával foglalkozik, amikor ki tud kapcsolni, amikor felnőttek közt van.
Szülés után mennyi idővel érdemes elkezdeni, vagy mennyi idővel utána lehet egyáltalán elkezdeni egy ilyen edzést?
Ahogy a nagykönyv írja, egy 6-7, a 6-7-es kontroll után már lehet jönni, normál szülésnél, és ha nem volt komplikáció. Egyébként a császármetszésnél meg az orvos fogja javasolni úgyis, hogy melyik az az időpont, amikor elkezdheti. Itt ugye nagyon kell figyelni.
Ha jól tudom, akkor gyógytornásztal is dolgoztok együtt. Hogyan néz ki a közös munka?
Folyamatosan ott van. Úgy lehet vele edzeni, hogy ő is belecsempészi a rehabilitáló gyógytornász gyakorlatokat, tehát hogyha valakinek fáj a válla, akkor olyan gyakorlatokat rak bele az edzésébe, hogy mindig maradjon idő arra, hogy például a vállat is regenerálják, vagy a csípőt, vagy a hasizmot.
Milyen más gépekkel vagy géppel dolgoztok még?
Van egy alakformáló gépünk, ez az LPG gép, ami nagyon-nagyon szépen tudja formálni az alakot, ott nem kell mozogni, ott feküdni kell, és ez egy francia technológia, egy francia gép, arra találták ki, hogy a kötőszövetet edzi végül is, a zsírszövetet, illetve a cellulitot tünteti el, a zsírszövetet szépen kidolgozza a sejtekből, a zsírt, és a nyirokrendszeren keresztül pedig kimosódik, nagyon sokat kell inni. Egyébként is nagyon sokat kell inni, de a kezeléseknél még inkább. A végén mindig van egy feszesítő program, ami visszafeszesíti a bőrt. Nyárra akar mindenki szép lenni, és ilyenkor szoktam feltenni a kérdést, és kinek akarunk mi tetszeni? Azt szokták mondani, hogy magamnak. Mindenki másnak szeretnénk tetszeni, és mindenki másnak szeretnénk megfelelni. Szerintem ezért van ez a nyárra, nehogy azért így szégyenbe maradjunk, hogy egy kis narancsbőr van a lábunkon, de hát így vagyunk összerakva. Vannak, akik egész évben járnak, és egész évben foglalkoznak a testükkel, az alakjukkal.
Te is azt ajánlod, hogy rendszeresítsük a testmozgást.
Ezt mindenképpen. A kezeléseknél pedig, hát ez most van, aki csak nyáron fog jönni. Valaki folyamatosan jár, de hát, hogy erre nincsen recept. Az edzés az egészség miatt is, illetve, hogy megtartsuk azt, amit felépítettünk, és ezért lenne az LPG-nél is érdekes az, hogyha fenntartó kezelések akár egy hónapban csak egyszer vagy kétszer eljönnének, és akkor szépen szinten tudnák tartani azt az alakot, amit elértünk. Az LPG-nek van arckezelése, amit nagyon szoktak szeretni.
Öregedés elleni, vagy ráncok elleni esetleg arckezelésekről van szó?
Minden korosztálynak, illetve bőrtípushoz működik. Úgy kell elképzelni, hogy van egy kezelőfej, ami vákummal dolgozik, szakaszos vákummal, de hogy ilyen nagyon picit megemeli a kötőszövetet ez a vákum, és van két ilyen kis lapocska, ami így csipkedi az arcot, és ez a kötőszövetet edzi, illetve a bőrben a kollagén termelést, és akkor lemegy a kezelés, és utána van egy kis ilyen kis kényeztető, lazító masszázs, arcmasszázs.
A gyerekeidről meséltél egy picit a beszélgetés elején. Irányítod őket azért a sportra, vagy nem nagyon kell irányítani, hanem ők maguktól is mozgékony életet élnek?
Ez benne volt a levegőben. Szerintem. Pici koruktól látták, hogy én futok, edzek, mindig figyeltem ezekre, és ők is sportoltak. A nagylányom, ő 23 éves lesz most már, és ő atlétikázott. Színésznek szeretne állni, és egy színjátszóba elkezdett játszani, meg Pestre került, és akkor ez így abba maradt. Illetve a pszichológia vonalán indult el. A középső lányom, ő meg a tánc. Ő hip-hopozik, és most már ő is edzősködik, meg felkerült ő is Budapestre, úgyhogy az ő életét az igazából ez tölti ki. És a Nadine, ő még 11 éves, és ő is táncol.
Kívánok sok sikert a jövőben is neked. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Virág Nóra személyjegyzővel beszélgettünk a női alakformálásról és arról, hogyan érdemes elkezdenünk az életmódváltást.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os